Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a világegyetemi előadások újabb alkalmán. Köszöntjük előadónkat is, Koppány Andrást, régész és épületkutató, ifjúsági tag, és most már családos házaskör tagja, András. Biblia, történelem, régészet, gondolatok a keresztény történelem szemléletről tartja majd az előadását, amire Isten áldását kérjük és kívánjuk, és hálásak vagyunk, hogy elfogadtad a meghívást. Ha valaki esetleg először van közöttünk, ilyen módon a gyülekezetben, a gyülekezet nevében is szeretettel köszöntöm. Ilyenkor énekelünk egy éneket majd a református énekeskönyvünkből a 398. számú dicséretünket, és mivel ilyen hallatlan jó a hangom, ezért orgonával is kísérem inkább most az éneket. Úr lesz a Jézus mindenütt, majd felolvasok a Bibliából néhány sort, és utána imádságban áldást kérek az alkalomra, és meghallgatjuk az előadást. Most pedig énekeljük a 398. számú dicséretet, kísérem majd az orgonán. Református kalózunk szerint az új szövetségi ige szakasz Lukács evangélium a 20. részének 20. versétől kezdődően szól, és olyan kedves volt számomra, hogy mai előadáshoz is kapcsolódik, mindenképpen a régészethez is tartozik majd, hogy ókori pénzérmékről is hallunk. Lukács evangélium a 20. rész 20. verstől kezdődően. Ők pedig leselkedtek ő utána, leselkedőket küldtek ki, akik igazaknak tetették magukat, hogy megfogják őt beszédében, hogy átadják a felsőbbségnek és a helytartó hatalmának. Akik megkérdezték őt, így szólva, Mester, tudjuk, hogy te helyesen beszélsz és tanítasz, és szemét nem válogatsz, hanem az Istennek útját igazán tanítod, szabad nekünk adót fizetnünk a császárnak, vagy nem? Ő pedig észrevévén álnokságukat mondta nekik, mit kísértetek engem? Mutassatok nekem egy pénzt. Kinek a képe és felirata van rajta? És felelvén mondának, a császári. Ő pedig monda nekik, adjátok meg azért, ami a császári a császárnak, és ami az isteni az Istennek. És nem tudták őt megfogni beszédében a nép előtt, és csodálkozván az ő feleletén elhallgattak. Abban az időben is foglalkoztak a pénzügyekkel, meg az adózás kérdésével, ahogy hallottuk, és amikor Jézus Krisztust kísértették álnokul a megbízóik tanácsára, elvárására ezek az emberek, egyértelműen látszik, hogy őket nem az érdekelte, hogy kicsoda Jézus, hanem hogy az ő általuk elképzelt Jézusra vonatkozott hamis messiást megfogják beszédében, elítéljék, és lezárják a Jézus ügyet. És ahogy hallottuk a történetben, még a pénzügyeket is Jézus arra tudja felhasználni, hogy még az ő ellenségeinek is, akik nem szerették őt, mély tanítást adjon. Csodálkoztak a feleletén a végén. Megadni a császárnak, ami a császáré, tehát az adót is, és megadni Istennek, ami az Istené. És ha Jézus Isten már pedig az a bibliai történet szerint, ez egyértelműen látszik, akkor őt is az imádat illeti meg. És mikor ez a kifejezés elhangzott, hogy miért kísértetek engem, akkor hagy mondjak egy nagyon csúnya bibliai kifejezésű szót, Isten kísértés. Retteltes bele gondolni, hogy valaki az Istent kísérti, ahelyett, hogy imádná. Az a történelem szemlélet, amiről ma hallani fogunk, előadónktól bemutatja a keresztény történelem szemléletet, és a keresztény történelem szemléletből következik a keresztény életvitel, és egyszerűen ezt a kérdést hadd hozza Isten égéje elénk most, te hogyan szoktad Istent imádni? A te szívedet mi tölti be, amikor Jézusra gondolsz? Bízol ő benne, tiszteled őt, szereted őt, és az adventi időszak azt hirdeti számunkra, hogy mi azt a Jézust várjuk vissza, aki, ahogy a történet is mondja, eljött, imádta az Istent, ő is megadta a császárnak, ami a császári, Istennek, ami az Istené. Jézus számára ez a megváltásunk árát jelentette, a kereszthalált, majd a dicsőséges feltámadást, és amikor eljön Jézus, advent ezt jelenti az eljövetel, adventus domina az Úr eljövetele, akkor nyilvánvaló lesz, hogy kik azok, akik imádták az Istent a földi életükben, és kik azok, akik sajnos nem. Segítsen Isten bennünket, hogy lehessünk őszintén szívből Istent imádó, Jézusban bízó, hívő emberek. Most imádságban kérjünk áldást az előadásra. Köszönjük neked azt, Istenünk, hogy az Úr Jézus olyan megváltó volt, aki még az ellenfeleinek is őszintén válaszolt, és elmondta nekik is, amire szükségük volt. Köszönjük neked, hogyha mi imádhatunk téged Jézusért. Hálásak vagyunk, hogyha a szívünket ezt töltheti be az adventi időszakban is. Bocsáss meg, ha nem így volt. És arra kérünk téged, hogy valóban még a pénzügyeink, az adóügyeink is azt igazolják, hogy mi Istent tisztelő, hívő emberek vagyunk. Köszönjük, hogy elkészítetted ezt az estét, ezt az előadást. A te áldásodat kérjük előadónkra, add, hogy az ő szavain, tudományán keresztül is hadd érthessük meg, milyen volt Jézus, ki vagy te, Istenünk mennyei atyánként. Köszönjük neked, hogy itt lehetünk, és köszönjük, hogy figyelhetünk a te szabadra is. Amen. Átadom a szót előadónak.
Köszönöm szépen. Szeretettel üdvözlöm a kedves testvéreket, és akkor elkezdenénk ezt a kis előadást. Ezek gondolatfelvetések lesznek, azért is, hogy a testvérek tovább gondolhassák, szívükbe forgathassák, vitatkozzanak vele. Így készültem, hogy ezt teszem a testvérek elé. Azzal szeretném kezdeni, hogyha körülnézünk a világunkba, akkor azt tapasztaljuk, hogy mérhetetlen mennyiségű tárgy vesz körül minket. Egyre növekvő számban, egyre növekvő színben, formában tárgyak, tárgyak és tárgyak, és gyakorlatilag az egész történelmünk, ha visszatekintünk, szintén e körül forog. Bár a tárgyaknak az a mennyisége ma már lenyűgöző mértékben dominál és befolyást és a bír gondolkodásunk a mindennapjainkra. Ez korábban azért nem volt ennyire így, de ennél az a tény, hogy tárgyak vesznek minket körül, ez mindig is az emberiségnek a jellemzője volt, talán azóta, mióta kiüzettünk a paradicsomból. Rengeteg féle tárgy van, ezeket különböző féleképpen használjuk. És nem csak használjuk, hanem fogyasztjuk is őket, vagy most mondani szokás, hogy fogyasztói társadalomban élünk, sőt már-már habzsoljuk őket manapság, már-már szinte beteges ez a habzsolás, ez a falás, olyannyira, hogy már a bulémia szóval is lehetne néha jellemezni ennek a szélsőségességét. Mindenesetre ezek körülvesznek minket, és tagadhatatlan vannak hasznos és haszontalan tárgyak, szép és csúnya tárgyak, szükséges és szükségtelen tárgyak, önök, amelyekre büszkék lehetünk, és önök, amelyekre kevésbé lehetünk büszkék. Különböző formában, színben, erre egy külön előadásról lehetne beszélni arról, hogy miért pont így néznek ki, miért pont így készülnek, miért pont ebben a formában kerülnek előállításra, mi az a belénk teremtetett képesség, ami lehetővé teszi a számunkra, hogy ilyen fantasztikus gazdagságot produkáljunk a tárgyak tekintetében, ugyanakkor nagyon jól tudjuk, hogy mi az, ami lehetővé teszi azt, hogy vissza is éljünk ez az Istentől kapott gazdagsággal, és eltorzítsuk, deformáljuk a tárgyakat, és vele a saját életünket. És persze nem csak tárgyak vesznek körül minket, hanem óriási objektumok, építmények, modern építményeket hoztam itt föl példának, amelyek gigantikus méretben hatnak környezetünkre, de hatottak mindig is. Ezek a tárgyak, ezek persze lehetnek régiek és újak. És a régészet végül is a régi tárgyakkal foglalkozik. Ez egy szakóca, egy pattintott kőeszköz, a másik pedig egy modern sajtvágó, csak hogy valami kis abszurd példát hozzak föl. Az egyik egy olyan tárgy, amiről nagyjából azt gondoljuk, hogy tudjuk, hogy mire használta emberi ősünk, a másik meg egészen konkrét tárgy, konkrétan ott van a háztartásunkban, hogyha használunk éppen ilyet, akár minden nap. És azt gondoljuk ezekről a erről a két tárgyról, hogy ez ami fejlődést ívnek a két pontján helyezkedik el. A bal oldal itt az, hogy a régészek tárták föl, nagyobb volt, azt még használjuk, de hogyha lesz még 1000 év múlva, ha lesz, akkor azt is már régészek fogják föltárni, ha egyáltalán lesz még régészet. Mindenesetre nem megyünk bele ebbe a témába, de is érdekes lenne felvetni, hogy valóban milyen tekintetben fejlődés ez a két tárgy. Ma el kell mondani, hogy kísérleti régészetnek tekintjük azt, amikor megpróbálnak különböző régi tárgyakat ugyanúgy elkészíteni, ahogy annak idején elkészítették. És hát még a 80-as években Amerikai Egyesült Államokban meg angolszáz területén volt egy nagy divat, és akkor elkezdtek pattintgatni obszidián darabokat, és rá kellett jönni, hogy ez nem úgy történt, hogy az emberi ősünk leült, aztán pattintgatott magának egy kőeszközt egy 10 perc alatt, mert ennek is megvan az a nagyon komplikált, nagyon összetett technológiája, ami lenyűgöző maga nemében, és legalább olyan lenyűgöző, mint ennek a sajtkész vágónak az elkészítése. Ugyanakkor a obszidián pengéről csak nagyjából tudjuk, hogy mire használhatták, a sajtvágóról egészen konkrétan tudjuk, hiszen minden napokban használjuk, ez a tapasztalatunk róla. Itt fölmer az a kérdés, és nagyon vigyázni kell, nagyon okosan végig kell gondolni, hogy a régmúlt tárgyaira mit mondunk. Divat olyan tárgyakra, amelyekről nem tudjuk elkezdeni pontosan, mi volt a funkciójuk, azt mondani például, hogy szakrális tárgyak, azaz, amiféle vallási tevékenységhez kapcsolódnak. De valljuk be őszintén, sokszor fogalmunk sincs róla, hogy egy régi tárgy milyen funkciót töltött be. Persze, hogy a történelemben jövünk felénk, hogy egyre több ismeretünk halmozódott föl ezekről a tárgyakról, amely tárgyaknak a használata, készítése elválaszthatatlan az embertől. Az emberettől, akinek különböző szándékai vannak a különböző korokban, hogy formálja a világját, hogy fönnmaradjon, hogy éljen, hogy tárgyakat készítsen. Ez a szándék lehet jó, és lehet rossz. Egy szakócával lehet mamut húst vágni, és a másikat fejbevágni, és így tovább az összes tárgyakkal. Ezek a képek csak illusztrációk, egy modern kártól, egy ősi nomadizáló csoportnak a táboráig, rossz készült rekonstrukcióig, hogy milyen sokféle lehet az a felhasználás. De talán a legfontosabb mindenben az, aki használja ezeket a tárgyakat, az ember, és annak a szándéka. És tudjuk, hogy ki ez az ember, hisszük és valljuk, hogy Isten teremtménye, és azt is, hogy mi az a szándéka, ami mennyei atyánknak azzal, amikor megteremtette az embert. És akkor eljutunk tulajdonképpen a címhez, az előadás címéhez, a tárgyakhoz, az emberhez, aki egykor Isten közelségében élt a paradicsomban, aztán kiüzetett onnan és bűnbe esett, míg végül Isten maga megoldást készítette le a bűnbeesésre, és ennek a világnak a történelmébe élünk vele, Biblia, történelem, régészet, és tudjuk azt is, hogy fölött az egész folyamat fölött maga teljességében, ami mennyei atyánk uralkodik örökkön örökké. Az elkövetkezendőkben ezekről lesz szó néhány példán keresztül, tárgyakról, az emberről és a mennyei atyáról, az ő igéjéről, arról, hogy mit tudunk meg mindezekről, és talán a legfontosabbról, hogy hogyan szemléljük a tárgyakat és az embert, mert igazándiból visszafelől kellene kezdenem a Isten felől, a Biblia felől, az Isten ige felől kell szemlélnünk, és tudjuk csak szemlélni a maga teljes valóságában ezt. Amikor ezt állítom, akkor ezzel én már egy olyan mesdjére léptem, amikor mint tudós, mint szakember állásfoglalok amellett, hogy keresztényként szemlélnem a történelmet, és nem másképpen, nem tudok ettől elvonatkozni. Jól lehet, nyilván felhasználom saját tudományágam, és a tágabban értelmezett társadalomtudományoknak mindenki szegmensét, a művészetektől egészen a dendrokronológiáig és a mindenféle mikroszkopikus vizsgálatokig, ami a régészetnél szükséges lehet. De a régészet nem tud önmagában foglalkozni csak a tárgyakkal, muszáj az emberrel is foglalkozni, aki azokat készítette, csinálta, és amely az emberrel foglalkozik, akkor már történelemmel foglalkozik, és ha történelemmel foglalkozik, akkor annak már tanulságai vannak, a tanulságai vannak, akkor már muszáj a keresztény embernek az igét is elővenni, hogy levonhasson józan, értelmes és hite szerint való következtetéseket a történelemről. Lépjünk tehát a történelemnek a színpadára, és nézzük meg néhány példát erről, különböző helyekről, különböző időkből. Az Úr Jézus Krisztus születése előtt 1000-ben járunk. 1000-ben járunk Palesztina földjén, a jobboldali színes térképen a kis piros nyíl mutatja a helyet, Azéka városa és Sokó városa közelében, elpatatnak a völgyében. A régi fotó, amit a Google-ről töltöttem le, hosszas keresés után megtaláltam ezt a völgyet, jól ábrázolja ezt a termékeny kis völgyecskét Izrael területén, ahol zöldel a fű és a különböző gabonafélék. Így volt ez az Úr Jézus Krisztus születés előtt 1000 körül is. Miért érdekes ez a hely? Azért érdekes ez a hely, mert a völgyet övező két domboldalon két hadsereg állt ekkor. A filiszteusok hadserege az egyik oldalon, egyik dombtetőn, és Júda, Izrael királyságának a hadserege a másik oldalon, Saul király vezetésével. Ott álltak a két oldalon ezek a seregek, és egyik sem óhajtott lejönni a völgybe, mert tudták, hogy ha amíg lemegy a völgybe, az stratégiailag hátrányba kerül, könnyebb őket lerohanni. A filiszteusok nem akartak lemenni a völgybe, mert nekik jó volt ez itt, hiszen közben fosztogathatták a környék falvait, különben is a fegyverzetük valószínűleg sokkal jobb volt, és nem kockáztatták meg, hogy esetleg lemennek a völgyben, és mégis az izraeliek lerohanják őket. Az izraelieknek eszük ágában nem volt lemenni, mert tisztában voltak vele, hogy a filiszteusok jobban vannak felfegyverezve, ha majd ők felrohannak a domboldalon, akkor sokkal könnyebb lesz védekezni. És akkor volt egy olyan kellemetlen momentum, jól ismerjük a történetet, volt a filiszteusok között egy híres harcos, modern szóval az jutott eszemben egy filiszteus celeb, aki lement a völgybe, őt Góliátnak hívták, és ott elkezdte verni a mellét, hogy ő is oda hős, és hogy álljanak ki ellene, és ráadásul még gyalázta is Isten népét. Mit tudunk ezekről a filiszteusokról? Most vannak a tények, a tárgyak, a régészet, ami aztán alapozni lehet a történetet és a történelmet. Azt gondolják róla a történészek, hogy a filiszteusok a mai Balkánról, Kis-Ázsiából bevándorolt nép lehetett, az úgynevezett tengeri népek közé tartozik, Krisztus előtt 1300-as évektől kezdődően jelennek meg az Égei-tenger partvidékén és Egyiptomban, és intéznek támadásokat, rablóportyákat, illetve próbálnak betelepülni a Közel-Kelet partvidékére. A bal felső kis faragott köves rajzon, ez egy dombolművön, filiszteus foglyokat látunk, amint egy győztes egyiptomi csata után elvezetik őket, és persze az egyiptomi fáraó a saját dicsőségére ezt kőbe vésette, hogy örökkön örökké megmaradjon. Számunkra azért fontos ez, mert látjuk, hogy hogyan öltözködtek például. Látjuk a fura hajviseletüket, az ágyékkötőiket, és más rajzok, amit sok ilyen reliéf maradt fönt. Látjuk, milyen páncélzatban voltak, milyen kardokat használtak. Ez még bronzkorszak, bronz eszközökkel vannak fölszerelve, mit réz eszközökkel. Mikor a krisztusok megérkeztek el a Palafidékre, akkor még bronzkorban éltek, aztán később már megjelent a vas használata is. Egy rekonstrukciós rajz látható fönt középpen, így nézhetett ki egy filiszteus harcos, és nem sokat változott ez Dávid koráig. Balra egy filiszteus városnak a elképzelt rekonstrukciója, ruhái, tárgyai, jobbra pedig egy filiszteus templom. Érdekessége, nem tárták fel Izraelben az elmúlt években, hogy a templomnak a középső részét két hatalmas oszlop tartotta, mint az látható a képen, és ugye itt rögtön eszünkbe jut Sámson története. Nyilván nem ez a templom az, ahol ez az esemény történt, de ez egy jellegzetes filiszteus építkezési mód. Azt tudjuk még a filiszteusokról, hogy átvették a környéknek a vallását, az a vallás, amit hoztak magukkal, azt beleolvasztották a korabeli népek szokása szerint a helyi, lokális vallásokba, és nyilván keveredtek az ottani népekkel, a termékeny tengerpartot foglalták el, városkirályságokat alapítottak, akár csak a mikénéi kultúrában lévő őseik. Milyen tárgyakat ismerünk? Én sokféle tárgyat említettem itt, például az a hajó ábrázolás a bal felső képen, ahol a pajzsok, a fegyverek láthatók, de egy filiszteus korabeli kis mécses tartó is látható, amiben olívaolajat öntöttek, egy kanóca, és ezt gyújtották meg. Ez egy archaikus tárgy, de gyakorlatilag az Úr Jézus Krisztus koráig, sőt, az összes nagy ókori birodalomban hasonlót használtak. Marra látunk egy filiszteus korsót, és látunk egy a korból származó palitját is. Hiszen a történetünk arról szól, hogy van ez a filiszteus Góliát ezen a konstrukciós rajzon, ahol egészen megpróbáltak hiteles ábrázolást készíteni erről a jelenetről. Ez lemegy a völgybe, és hangosan szidalmazza Izrael népét, ezen keresztül annak királyát, urát, a mennyei atyát is. És senki nem mehet csinálni semmit, és ez így megy napokon keresztül. Góliát úgy néz ki a Biblia leírása szerint, mint egy homéroszi hős. Aki ismeri és olvasta az Iliászt, az tudja, hogy van Iliász, az Iliászban egy nagy leírás Achilleusz fegyverzetéről. Nos, nem pont ilyen Góliát fegyverzete, de nagyon hasonló. Részből készül ez a fegyverzet, láncsájának hegyeből vasból van. Jól mutatja azt a korszakot, amikor a rezet, a bronzot és a vast egyaránt használták még, de a fegyverzetnek a nagy része és egyetlen az eszköznek a nagy része még nem vas eszköz. Lemegy tehát, és tudván tudja, ez a hatalmas méretre növekedett ember, hogy úgysem el kell állni vele senki. És akkor ezt csak megnyílik ez az izraeli hadsereg a sora, és leugrál a domboldalon egy fiatal ember, egyszerű vászonruhában, egyetlen paritjával. Itt áll egymással szemben két ember, aki használja a korának a tárgyait. Mind a kettő a koruk embere, és mégis túl kell látnunk ezen a dolgon, túl kell látnunk a Góliát vas lándzsáján, pajzshordozóján és páncélján, túl kell látnunk ilyen szempontból Dávidnak a paritjáján is, és azt kell látnunk, hogy aki ott lejön a domboldalon, az Izrael felkent királya, még akkor is, hogyha ezt még akkor ennyi nem közismert. Azt kell látnunk, hogy Isten népét és az Isten gyalázó Góliát ellen Isten a felkentjét küldi le. És lehetnek ott tárgyak, és erős páncél, és vas, és emberi akarat, és emberi szándék, mégis azt kell látnunk, hogy Isten keze belenyúl a történelembe, és Dávid egyetlen paritjája ezt a hatalmas harcost leteríti, homlokon teríti, és megtörténik a legnagyobb gyalázat, ami elkövetkezhető, Dávid a saját kardjával vágja le, amit hogy Góliát kardjával vágja le Góliát fejét, nincs megalázó ennél egy harcos számára. Ott, ennek völgyében Isten ítélet zajlik. Látunk tehát igazándiból ezt az ívet, ami az első példa, első példám mutat, és az összes többi példa erről fog szólni. Vannak tárgyak, vannak emberek, és van a mennyei atya és az ő akarata, és ez együtt, az egész együtt így szükséges szemlélnünk. És igen, a régészettudomány fontos, mert foglalkozik a tárgyakkal, és fontos a történelemtudomány, mert foglalkozik a történelemmel, és mégis úgy tűnik, a legfontosabb az, hogy túllássunk mindezeken, felhasználva ezt az ismeretünket, a mennyei atyára tekintsünk. És itt ennél a pontnál egy kérdés elejéig mi vissza kell térnünk a tárgyakra, és föl kell tennünk egy kérdést. Vajon a tárgyak, a régészet tudja-e bizonyítani ezt a történetet? Hogy ez itt úgy történt meg, ahogy leírja a Szentírás. Nem tudja. Nem tudja, mert nincsen meg Góliátnak a sírja, ahol rávagyja Góliát, és már fekszik benne egy lefejezett ember. Nem tudja, mert még az izraeli, meg más kutatók is azon is vitatkoznak, hogy élte Dávid király. Nem tudja, mert valószínűleg a tábornak a helyét meg lehetne vizsgálni, hát találnak ott fegyvereket, vagy például ma már ilyeneket vizsgálnak, hogy mondjuk a táborhoz szükséges volt vécének a fölállítása, ahol a emberi maradványoknak a kémiai összetételét ki lehet mutatni ma már a talajból. Ezt meg lehetne vizsgálni, de igazániból nem nagyon lehet meghatározni ezeket a pontos helyeket. Nyilván a Biblia leírását össze lehet vetni a korról lévő egyéb tudásunkkal. Hogy mit tudunk arról a korról, mit tud a régészet, a történettudomány. És itt már nagyon sok minden egymásra kerül, és azt mondhatjuk tudományos szempontból is, hogy igen, elképzelhető, hogy így történt. De nem tudjuk bizonyítani. És azt kell majd látnunk, hogy olyan sok esetben, hogy Istennek tetszett, hogy nem tudjuk 100%-ban bizonyítani. Nem tudok egy brilliáns okfejtést most kifejteni, hogy bizonyítsam azt, hogy Ábrahám valóban létező személyiség volt. Vagy Jézus Krisztusról, akiről tudjuk, hogy elismeri az egész történettudomány, hogy egy létező személyiség volt, nem fogom tudni egy brilliáns okfejtéssel, egy hitetlen embernek bebizonyítani, hogy ő valóban Isten fia volt. Marad tehát az a lépés, a hitnek a lépése, amit kikerülhetetlenül itt van. Ha keresztényként szemlélem a történelmet, nem tudom kikerülni. Lépjünk tovább Dávid történetéről egy következő példára, és ugorjunk előre a történelembe, kiugrunk a Ószövetségből, az Újszövetségből, majd egy kicsit visszatérünk. És az Úr Jézus Krisztus születése utáni 400-as években járunk, egészen pontosan 422-423-as évben. Hippo Régiusban járunk, Észak-Afrikában, ott a piros nyíl mutatja Kárthágó közelében ezt az ősi, akkor már ősinek számító római provinciának a városát, egy nagy kikötővárost. Hippo Régius kikötőjéből számtalan hajó megy az egész földközi tengeren össze-vissza. Hiszen a földközi tenger akkor még beltenger, nem tudom, testvére belegondoltak-e abban, hogy a római birodalomnak a több száz éves fönnállás alatt a földközi tenger beltenger volt, egyetlen országnak a belsében helyezkedett el, milyen kereskedelmi vagy éppenséggel kommunikációs csatorna volt. Amikor 422-ben a történetünk zajlik, akkor még Hippo Régiusból lehet levelet küldeni Jeruzsálembe, lehet levelet küldeni Marseille-be, lehet levelet küldeni Rómába. Már megvan a római birodalomnak a római birodalomnak az egysége, mert megbomlott, de még akkor néhány évig még lehetséges a kereskedelem, lehetséges a kommunikáció a tengeren keresztül. És egy ilyen kikötővárosban mérhetetlenül mennyiségű áru áramlik. Ez a fő ütőre az úthálózaton kívül a birodalomnak. Itt vannak a tárgyak mérhetetlen mennyiségben. Jobbra lent a díszkerámiák, balra a konyhai kerámiák, ott fönt egy kis üveg, a római üvegek. A római kultúra szinte modern értelemben is tömegtermelése, egy kis ízelítője mindez eszközökből, szerszámokból, tárgyakból, amelyek mérhetetlen mennyiségben áramlottak a földközi tenger nyugati és keleti medencéje között. Többek például Aquincum föltárásakor észak-afrikai áruk kerültek elő, vagy éppenséget tudjuk, hogy Aquincumban, hogy friss osztrigát ehessenek, ezért kereskedők az adriai tengerről szekérrel hordták föl edényekbe a osztrigát, vagy éppenséggel Britániában is találunk olyan tárgyakat, amiket Egyiptomba készítettek és fordítva. Egy ilyen élén kereskedelmi és utazási kultúrával rendelkezett ez a birodalom, ami persze a tárgyalt korszakunkra már hanyatlani kezdett, de még megvolt. Mi is történik ekkor? Miről szól ez a példa? Arról szól ez a példa, hogy Hippo Régius kikötőjében látunk egy idősebb embert, a baloldali kép ábrázolja őt. A középső kép az egy kis romantikus elképzelés, egy hasonló szituációról, de illusztrációnak ezt találtam. Hát látunk egy idős embert, ez egy lelkész, ez egy püspök pontosabban. gyakorlatilag olyan, mintha ma egy lelkésznek mondanánk, akinek Hipporégiusz a központja, ott ő a vezető lelkész, és hozzátartoznak a környéknek a falvai, mert akkor ez a szokás. Mit keres ez az ember a kikötőbe? Ez az ember a kikötőbe azért ment le, mert rabszolgákat visznek katonák és hajcsárok. Pedig ekkor a római birodalom már egy keresztény birodalom, és a rabszolgáság ellen már többen felemelték a szavukat. Rendesül ezek a rabszolgák nem a katonaság által a sivatagban vagy a háttér országban foglalkozott emberek, hanem ezek szabad római parasztok. Ugyanis ebben a korban, 422-ben a Jézus Krisztus születése után Hipporégiusz hátterében lévő afrikai falvakban rabszolgakereskedők azzal szórakoznak, hogy összefognak embereket, földbírják a házaikat, elviszik a gyerekeiket, mert óriási rabszolga igény van Itáliában. Ezt a római törvények ezt tiltják. Mégis megteszik, mert ez pénz. És van lehetőség erre, és azért is, mert a római hatóság szemet hunyja fölött, sőt, tudjuk a forrásokból, hogy támogatja. Mit csinál ez a püspök, mit csinál ez a lelkész? Kötelességének érzi, hogy lemenjen, és a vasárnapi perselypénzből kiváltsa ezeket az embereket, akik a saját hívei elméletileg a saját gyülekezetéhez tartoznak. Ki ez az ember? Ágostonnak hívják, a katolikusok Szent Ágostonként tisztelik, mi Ágostonként, Augustinus egyházatyaként ismerjük. Augustinus ott él Hipporégiuszban már régóta, nagy hírű teológus, ismert levélíró, levelezik az egész akkori ismert világgal. És most mégis arra kényszerül, hogy lesétáljon presbitereivel, és kiváltsa a saját híveit a rabszolgatartók kezéből. Fölmerülhetne bennünk persze az a kérdés, hogy miért nem rohan a rendőrségre, miért nem csinál balhét, miért nem tiltakozik, hiszen joga lenne hozzá, ő Hipporégiusz püspöke, és a hatalmát és a státuszát a császár is elismeri. Ágoston azonban egy reális ember, és aki olvassa a könyveit is tudja, hogy ő neki a legfontosabb az Úr Jézus Krisztusnak a követése, és nagyon jól tudja, hogy neki most ott és akkor nem ez a feladata. Neki ő is akkor ott, túllátva a birodalmon, túllátva a jogon, jogtalanságon, tudja, hogy egyetlen egy kötelessége van az ő ura felé, az ő Krisztusa felé, hogy lemenjen, és kiváltsa ezeket a rabszolgákat. Onnan tudjuk mindezt, hogy leírja. Leírja, hogy órákig beszélget egy 8 éves kislánnyal, próbálja megvigasztalni, és hazajutatni a családjához. És ez újból és újból meg kell tennie. Aztán persze fogja majd magát Ágoston, és ír egy levelet, és majd lobbizik, és majd elküldi az ismerőseit, és a császár udvarban lobbiznak, hogy mindez szűnjön lehetőleg meg, és leírja tételesen, hogy milyen római jogi tétel ellentmond ez a tény, és felhívja a hatóság figyelmét, hogy ez abszurd. De tudja azt is, hogy nem ez a legfontosabb, hanem a legfontosabb az, hogy megmentse ezeket az embereket. Azt gondolom, hogy itt is ennél a jelenetnél, amit Ágostonnak egy leveléből ismerünk, itt is azt látjuk, mint a Dávid példánál, hogy mi mennyi atyánk néha belenyúl a történelembe egy-egy szolgáján keresztül, és például ott is akkor ezt a kis 8 éves kislányt megmenekítik attól, hogy elvigyék Itáliába, és eltűnjön a rabszolgáság nagy sűjesztőjébe. És tudjuk a levélből, hogy a unokatestvér vagy a bátyja azt hiszem eljön ért és hozzaviszi a családjához. De egyszerűen Istennek, hogy így használja az ő szolgáit. Beszéltünk a városról, Hipporégiuszról, a tárgyakról, a kereskedelemről, beszéltünk még a templomokról és a templomoknak a felszereléséről, sok mindenről, és beszéltünk az emberekről, akik különböző féleképpen állnak ezekhez a dologhoz hozzá. Rettentő izgalmas ez a korszak, ez a korai kereszténységnek és a késő antikvitásnak ez a korszaka, el is lehetne külön előadást tartani. Most csak elégedjünk meg annyival, hogy kiemelhetjük Ágostonnak és gyülekezetének azt a tettét, hogy kötelességnek érezték, hogy testvéreiket így megsegítsék. Azért inkább szomorú ez a történet ilyen szempontból, mert azt is tudjuk, hogy mikor Ágoston meghal Hipporégiuszban, akkor már a vandálok ostromolják a várost. Az utolsó pillanatban történnek ezek a dolgok, lám, a vagyon, a hatalomnak a megszerzése, a jogtalanság, az utolsó pillanatig zajlik. Még nem végül ez egész Észak-Afrika elvész a római birodalom számára, a nyugati irodalom rész összesugorodik, jelentéktelenné válik, és a vandálok, akik akkor egyébként ariánus hitren lévő barbár nép, elfoglalják egész Észak-Afrikát. Persze érthető az ő elhatározásuk. Egy olyan gazdag termékeny vidéket kívánnak megszállni, ahol aztán felépítették a királyságukat, és uralhatják a területet, immár a római birodalom szétfoszlása és megszűnése után. Következő példánk még mindig a római birodalomnak a korszakából adódik, de megint előre ugrottunk, igaz, nem sokat, 420-as évekből az 520-as évekig. Előre ugrottunk, mert ez egy nagyon érdekes példa. Justinianus császárról lesz szó, az utolsó, tulajdonképpen antiknak nevezhető uralkodóról. Justinianus császár 525 és 565 között uralkodott a mai Konstantinápolyban. Ekkor már nincsen a nyugat-római birodalom, a kelet-római birodalom pedig Afrikát, Egyiptomot, a teljes Közel-Keletet, Kis-Ázsiát és a Balkánt foglalja magába. Justinianus császár egy nagyon érdekes figura, egy felkapaszkodott valaki, aki mégis iszletős energiával vág bele a birodalom kormányzásába. Ő szeretné ezt a birodalmat rendbe tenni, szeretné ezt az országot rendbe hozni elődei után. Szeretne ebben stabilitást adni, és ki akarja használni a stabilitást. Három dolgot csinál. Először is úgy dönt, hogy rendezi a jogi viszonyokat. Összeiratja az egész addigi joganyagot, átnézik, átrendezik, és megszületik egy hatalmas jogi gyűjtemény, ez a Corpus Juris, aminek egy 16. századi mintáját mutatom a képen, ami nagyon sokáig az római jognak egyik alapvető bázisa. Én nem vagyok jogász, de ha van a testvérek között jogász, akkor jól tudja, hogy ezt máig is tanulni kell jogi karon. Ez egy olyan gyűjtemény, amelyik jogbiztonságot kíván adni az akkori birodalomnak, és olyan jól sikerült, hogy gyakorlatilag hosszú évszázadokon keresztül mintaként használták. És azt gondolom, hogy egy nagyon pozitív gondolat a Justinianusnak, hogy szeretné, hogyha egységes jog lenne, az egységesen vonatkozna mindenkivel, hiszen így lehet egy országot normálisan kormányozni. Másodszor, és ezt ábrázolja, ezt szimbolizálja az a kis templomocska ott lent, szeretné, hogyha az egyházon belül is rend lenne. Akkoriban egy komoly vita folyik az egyházon belül, most nem menjünk bele részleteibe, az Úr Jézus Krisztusnak az ember és Isten viszonyáról folyik akkor már évszázadok óta a vita, és különbözőképpen nézik ezt emberek, különböző szavakkal játszanak, ez is egyszer talán egy külön előadásban érdemes lenne egy teológusnak majd ezt elmesélni, mert rendkívül érdekes ez a vita, és ennek a nagyon tanulságos ennek a fejleményei. Justinus úgy azt gondolja, hogy ne legyen már az, hogy a birodalmában vitázik egymással a keresztény egyház. Tegyünk ebben is rendet. Csak zárójában jelzem, mert persze úgy gondolja, hogy majd ő, mint császár rendet teremtett az egyházban, és azt mondja, hogy rend legyen, akkor majd mindenki a haptába vágja magát, és ezek feladják a különböző vitákat. Hát ez nem sikerül neki végül is, bár látjuk a történelmi tényekből, írásaiból, hogy ő tényleg ezt komolyan gondolta, és komoly előfeszítéseket próbált tenni. És végül, mint minden uralkodó, aki ország irányító, aki az országát abban a korban irányította, rendet tesz a hadseregében is, felfegyverezi őket, átszervezi őket, és törekszik arra, hogy ezeket használja is. A fönti mozaik, az a híres Justinianusról szóló mozaik is ezt ábrázolja. Látjuk a kép bal oldalán a katonákat, mint a támaszát, középen magát a császárt a tisztviselőivel és a tanácsadóival, a jogászaival, és a jobb oldalt bekarikázva pedig a egyház képviselőit. Justinianus azt gondolja, hogyha most már van egy jogi egység a birodalomban, hogyha az egyházat is rendbe tesszük, és egészen jól megy a gazdaság, és van egy hadseregem, és virágzik a kultúra, és különböző tárgyakat építünk, és készítünk, akár cserépedényeket, akár díszes mécseseket, akár a Hagia Szófiát, amit ő építetett meg, aztán később ugye ezett muzulmánnál, de eredetileg ez ő építette, Isten dicsőségére, úgymond meg a saját maga dicsőségére, és ha mindezt megtettük, és virágzó kultúránk van, és egy stabil országunk, akkor itt az idő, hogy megvalósítsuk azt, ami egy szent cél, a római szent birodalmat, azaz foglaljuk vissza azokat a területeket, amelyek ezek a buta barbárok, ráadásul akik ariánusok, tehát egy pogány, egy eretnek gondolatnak a hívei, akik Jézus Krisztusnak az istenségét tagadja, Hát foglaljuk vissza őket. Foglaljuk el a vandáloktól Észak-Afrikát, ugye, amit annak itt elfoglaltak, foglaljuk vissza Itáliát, teremtsük meg a birodalmat. Ez egy keresztény birodalom lesz, csodálatos elképzelés. Akkor majd a jog, meg az egységes egyház, meg a birodalmi hadsereg fog hatalmat biztosítani és uralni, és megint lesz majd kereskedelem, és jogbiztonság, és jól fogunk élni. És valóban elindul a hadjárat, a baloldali kép azt mutatja, sötét májva színnel van jelölve az alap, ahonnan elindulnak, és látható, hogy elfoglalják Észak-Afrika egy részét, még Hiszpániába betörődnek, elfoglalják egész Itáliát, megdöntik az Ariánus Vandál és az Ariánus Gót királyságokat, azok eltűnnek a süllyesztőbe. És akkor azt kell látnunk, hogy ez egy kétségbe esett erőfeszítés, így utólag innen visszafelé szemlélve. Mert igazándiból kimeríti a birodalomnak a tartalékait, mert igaz, hogy beindul a kereskedelem, és megélénk az egész, és például a selyemnek a készítése akkor kerül be Kínából, Kis-Ázsiába, és terjed el aztán, és a selyem akkor, selyem helyótenyésztés akkor lesz Európában is egy iparággá. De azt kell látnunk, és azt tudjuk, hogy utána egy pestis járvány, amíg elpusztítja a birodalomnak a felét, nem sikerül igazándiból az egyházat összehozni. Szíria és Egyiptom egyházai alapvetően elhatárolódnak a konstantinápolyi egyháztól. Majd már egyházszakadás szintén történnek a dolgok. Azt látjuk, hogy Justinianus, aki azt hitte, hogy halálakor egy stabil államot haz maga után, utódai szembe kerülnek, a jobb felső térképpen látsz, rózsaszínnel jelölt, vagy narancságával jelölt Perzsa birodalommal, ez már nem az a Perzsa birodalom, ami Darius meg Dániel történetem, ez egy új Perzsa birodalom. És azt látjuk, hogy nem is telik el tulajdonképpen csak 57 év, és az arab félszigetről teljesen váltanul egy új nép, egy új, nem is nép, egy új vallás robban be a Földközi-tenger medencéjébe, és egyszer és mindenkorra alapvetően átrendezi ennek a medencének a történetét. Justinianus császár utolsó kísérlete, hogy az antikvitást föltámassza, hogy egy igazi klasszikus birodalmat hozzon létre, ami majd már keresztény, végül is kudarcba fulladt. És akkor az ember ezen gondolkodik, és látja a történelmi távlatot, és abban tagadhatatlan előnyünk van, hogy messziről tudunk látni az eseményekre és a tanúságát levonni, akkor a magamfajta gondolkodót megkísérti az a felvetés, hogy van nem arról van ez szó, hogy a mi mennyei atyánknak nagyon határozott elképzelése van a történelemről, hogy ez a történelem egy uralt történelem. Itt nem véletlenül történnek a dolgok, nem a szükségszerűség és a gazdasági eshetőségek és a politikai rendszereknek a változásai formálják és deformálják ezt a történelmet, hanem az Úr uralkodik, és ha neki van egy döntése, és van egy világot formáló akarata, akkor egy Justinianus akarhat bármit, annak vége. Soha többet az római birodalom, amelyik annak idején létrejött, mint egy hatalmas lezárásaként az ókori birodalmak sorának, ez a birodalom máig nem jött létre újból, és tudjuk, hogyha valami újra hasonló fog létrejönni, az egyáltalán nem lesz pozitív. Justinianus tehát megpróbálkozott azzal, hogy föltámaszon egy keresztény, hatalmas keresztény birodalmat, nem sikerült, helyette Észak-Afrikát csak közelkedett, egy teljesen más vallás, az iszlám foglalta el mindmáig. A európai rész pedig szétesett darabokra, és kis olyan középkirályságok alakultak ki, azoknak a csírái, amelyek aztán magukban hordozták a megújulásnak és a változásnak is a lehetőségét, és az ezt követő időszakban alakul ki csírájából az a kultúra, amit európainak nevezünk. Tanulságos ezen gondolkodni, és ezt a példát akár bármely történelmi példára is ráhúzni, ennek a mintájára végig gondolni, hogy mit látunk, és hogyan gondolkodunk a történelemről. Ugorjunk tovább egy hatalmas ugrással, így már egy keresztény példát hozzunk, egy keresztény országból, egy középkori országból, Magyarországról. Történetünk Zalaegerszeg melletti kis falunak a története, amit Boncot földjének hívnak, ott van pirossal bejelölve. Történetesen tudjuk, hogy ezen a kis falucskában, amire szintén a Google-ről töltöttem egy képet, ami ma így néz ki, élt egy ember az 1570-es években. Kávási Jobbnak hívták ezt az úriembert. Kávási Jób nemes ember volt, egy viszonylag szegény nemes ember, aki az 1570-es évekre már szolgált a határvidéken, azaz harcolt a török ellen, majdnem török fogságba is kerül. Egy kardforgató úriemberről van szó, aki aztán visszavonul és letelepszik. Ebből a korszakból rengeteg ábrázolás maradt fönt. Megdöbbentő mennyiségben vannak metszetek, festmények, de főleg metszetek és rajzok a 16. századi mindennapi életről, épületekről, tárgyakról, dolgokról. A bal felső képen egy nemesi, egyszerű nemesi lakhely látható. Ott a futó alakok fölött van a ház, látszik egy kis gyümölcsös kert, meg hátul egy fából készült kis épület. Jobb oldalt egy kortársnak a rajza, őt Vatai Ferencnek hívták, ő a saját lakóhelyét rajzolta le, lent meg egy kis életkép a korból. Ezek az emberek, ezek a nemes emberek, tudván, hogy egy viszonylag veszélyes kor van, valamilyen szinten erődített épületekben laknak. Ezeket az épületeket castellumnak hívják latinul, ugye castrumnak hívják a várat, ez nem castrum, hanem ez castellum. Ezekből lesznek később a kastélyok. Igazándiból a castellum tulajdonképpen bizonyos értelemben egy kis kastélyka. Jó lehet, a mai kastély elképzelésünkhöz inkább a barokkos pompa tartozik, akkor pedig olyan épületek voltak, mint a Vatai Ferenc uramnak a kastélya, castelluma, ami állt egy kétemeletes épületből, egy toronyból, istállóból, egy kapuból, hogy meg is védhesse magát. Nyilván ezek az épületek nem voltak alkalmasak arra, hogy egy tartós ostromot kibírjanak, nem is erre volt szó. Ez egy bizonytalan korszak, szükséges, hogy ha magyar, ha török, ha német martalócok jönnek, megvédhessük magunkat és vagyonunkat. Nos, Kávási Jób uramnak is egy ilyen épülete volt. Nem tudjuk, hogy pontosan hol, jó lett, valószínűleg föl lehetne tárni régészetileg. És még egy érdekes dolgot tudunk erről a jó emberről, mert ez levelezett sokakkal. Egy írni-olvasni tudó ember volt, tudjuk azt, hogy kertészkedett. Nagyon mókás ez a dolog, hogy van egy férfi ember, aki harcol a török ellen, mert hiszen akkor a legtöbb ilyen nemes ember erre kényszerült. Majd amikor szegreakasztja a szabjáját, a kopjáját, a szakállas puskáját, akkor szépen kertészkedni kezd. És a leveleiből megdöbbentő kertkultúra képe rajzolódik ki. Levelezik a batyárnyiakkal, a bécsi udvarban élő különböző előkelő nemesekkel, nádasdiakkal, és küldi nekik a magot, hogy ők is ültetessék a saját birtokukon, meg a gyümölcsöt. El is várják tőle, meg is veszik tőle. Írnak neki levelet, hogy küldjön már Kávási uram itt Bécsben jó szőlőt, meg almát, meg körtét, valami sajtot is, mert itt nem lehet olyan jó sajtot kapni, mint odahaza. És a Kávási Jób pedig megy, nyilván a szolgáival, az embereivel, és metszegeti a kis almafácskáit és körtefáit, és különböző nevű körték és almák garmadája tűnik elő a levélben, azt se tudjuk, hogy milyen fajta pontosan, mert lehet, hogy ki lehetne deríteni. És közben írja ezeket a leveleket, és készíti ezeket a dolgokat, sok jó gondolatot is leír a levelekben. De miért ezeket számon vennénk, nézzük is meg, hogy hogyan is élt, élhetett Kávási Jób uram. A bal alsó képen egy ásatáson előkerült kályhacsempe található. Akkoriban ezek ilyen csempékből épített, díszett csempékből épített kályhákkal fűtöttek a házakban. Jobbra egy korabeli fa eszközmaradványok, amik nyilván kellettek, hiszen nagyon sok épületet fából építettek. Ekkortán jelenik meg a, és válik általánossá a mázas kerámia, azonnak a töredékét láthatjuk. Ezt nagyon szép csempéket készítenek, ezek részben török hatásra. Hogy Kávási úrnak volt ilyen szépen fölcsempézett épülete, az szerintem kétséges. Mondjuk a Regéci várba találtak ilyet, meg nyilván ez volt a vagyon kellett. Jól jelzik mindezek egyébként azt, hogy itt van a török Magyarországon, és az országnak egy harmada meg van hódítva, mégis van egy kapcsolat, és Törökország felül is érkezik kulturális hatás, és a magyarok is hatnak az itt lévő törökökre. A tárgykultúrában az jól mérhető. Kávási uram tehát műveli a kertjét, él a hétköznapi tárgyaival, és ír egy nagyon kedves levelet, sok levél maradt fönn, én egyet kiragadtam belőle, azért, mert ebben a levélben az élet szemléletéről ad bizonyságot. Láttuk megint a tárgyakat, láttunk egy embert, akit jól jelmez az adott kort, és most nézzük meg, hogy mit is ír Kávási Jób a batyányiaknak. Ha magam volnék, így magáról, Nem volna annyi gyötrelmem és búsolásom. De az Úristen házastársal és apró gyermekekkel szeretett. Ím csináltam valami palánkocskát az végre, hogy ne lennék olyan, mint az nyúl, hogy mindjárt az csak egy lövést halva is az én édes örökségemből, házamból kelljen elfutnom. Rendkívül kedves számomra ez a levél, mert jól leírják az embernek a életfelfogását, kvázi történelem felfogását. Az egyik oldalon nagyon kedves ez a hitvallás, ez a majd 500 évre ezelőtti bizonyságtétele Kálvási Jobbnak, hogy az Úristen őt házastársa és apró gyermekekkel szerette. Kedves ez a megfogalmazás, belegondoltam, hogy ezt én mondtam-e valaha magamban így a feleségemnek, a gyerekeimre. Kedves megfogalmazás ez Kálvási Jobbtól, de ugyanakkor van benne egyfajta racionalitás is, egyfajta talpra esettség, épít egy palánkot. Egy palánkot a kertje köré, a háza köré, ahol a jobbágyak is bemenekülhetnek, hogy én egy martalóc török csapat, és megvithetik a fákat, az életüket, a kis vagyonukat. Tisztában vannak vele, hogy a török hadjáratok nem tudnak ellenállni. De a mindennapi létbizonytalanságban mégis biztos dolog ez. A jobb oldali képen látható egy palánk. Ott igaz egy várat, egy várost övez. A palánk gyakorlatilag nem más, mint egy deszkákból, gerendákból és fából összerót vaskos kerítés. Lehet rajta esetleg egy torony, vagy lehet esetleg egy gyilokjáról hozzá készítve, mindegy, arra szolgál alapvetően, hogy ne lehessen berohanni a házba, és azt kirabolni. És Kálvásiram úgy dönt, hogy ezt megcsinálja, megépíti, mert magáért még nem aggódna, de ugye tudjuk, az Úristen őt házastársal és apró gyerekekkel szerette. Ez a fajta mentalitás nem idegen ettől a kortól, és ha a kornak a levelezését olvassák a testvérek, akkor sok ilyennel fognak találkozni. És van egy másik gondolat, ami megfogalmazódik az emberben. Csak fölvetem, ezen el lehet gondolkozni, hogy nagyon tanulságos szerintem az, hogy a 1526-ban a Mohácsi csatában gyakorlatilag a középkori Magyarország egy bizonyos értelemben véget ér. A torzsalkodó politikai, gazdasági elit ott hagyja, ennek a jelentős része meghal a csatatéren. És nem mondom, hogy részben nem az ő hibájuk, hogy ide került a dolog. Nyilván persze egy 100 000-es török hadsereggel szemben nehéz lett volna ellenállni. Meghal a magyar király. Ezt sokan nem szoktuk érdekesnek és fontosnak tartani, sőt szegény másik Lajost még szapulni is szoktuk, hogy milyen tehetségtelen uralkodó volt Bezzeg Mátyás király. Ne menjünk bele a kérdésbe, mert ez egy izgalmas kérdés. Nyilván másik Lajosnak is meg voltak az emberi hibái. De gondoljanak bele abba a testvérek, hogy egészen addig Budán királyi palota volt, Budán király volt, magyar király, magyar udvartartással, magyar nemesekkel. Másik Lajos halála után Habsburgokkal kötött házassági szerződés alapján ez elkerül Magyarországról. És még akkor is, hogyha tudjuk és látjuk, hogy a Habsburgok milyen erőfeszítéseket tesznek a magyar királyság maradékának a megtartására, akkor is be kell látnunk, és egyre több történész írja ezt le, hogy komoly vesztessége ez a tény, mert attól kezdve egy magyar nemes ember, ha a királyi udvarba akarja küldeni az fiait, akkor Bécsbe küldi, és meg kell tanuljon németül, és nyilván a Habsburg uralkodó alapvetően a saját országára fog koncentrálni, és megpróbálja megtartani a magyar királyságot, és az a kultúrai kultúra központ, amit egy királyi udvar jelentett, ezt talán nem ismert annyira, az megszűnik Magyarországon. Bárhogyan is történik azonban, és bármennyire is sanyarú ez a korszak a magyar történelemnek, ebből a szempontból van egy megújulás, van egy megdöbbentő reformálása a szellemi és a vallási közéletnek, a reformáció. És azt is gondolom, hogy ez talán nem véletlen így. És megint eljutottunk arra pontra, hogy felvethetjük keresztényként szemlélve a történelmet, hogy ez nem egy véletlen, hogy pont akkor a szellemi irányzatok úgy alakultak, hogy milyen vázia van Magyarországnak, hogy a török ugyan elfoglalhatott, de ez a szellemi megújás ez megtörténhetett, hanem én úgy gondolom, hogy az Isten kegyelme, hogy megtartott minket ebben, és adott egy olyan szellemi megújulást, ami állva maradva segítette ennek az országnak a népét, legyenek lakjanak a királyi Magyarországon, lakjanak Erdélyben, vagy lakjanak a hódoltság területén. És egy történelmi példák során láttuk tehát a tárgyakat, láttuk az embereket, láttuk az ige felől szemlélve a dolgokat, Isten hatalmát, történelemforráló akaratát, ókori példákon keresztül, és ezek középkori példán keresztül. És befejezésül nem lehet elmenni még egy történelmi minta példa mellett, Hiszen azért ülünk itt, és azért beszéltünk egyáltalán keresztény történelmi szemléletről, mert ez a dolog megtörtént, és különböző részben azért is ide tartozik, mert advent van. Az Úr Jézus Krisztus születése utáni első napon járunk. Jeruzsálem mellett, Betlehembe, a római birodalomba, egy kliens királyságba, amit a rómaiak befolyások alá vonnak. Ezen a helyen, ezen a kis falucskában pásztorkodnak, növényt termesztenek, kertészeti munkákkal foglalkoznak. És mi pásztorkodáshoz, legyen az bárányoknak a tartása, vagy éppen szarvasmarháké, istállóra is szükség van, az istállóra pedig jászlóra is szükség van, hogy tudjon az állat enni, meg inni, meg esetleg a sót beletenni. És mivel puha faragható kőzet van a környéken, hát ilyen kő vájukat faragnak annak érdekébe, hogy abba be lehet teljesen tenni a magot, meg a szalmát, meg a sót, meg az innivalót. Egy ilyen kis vájukba, egy ilyen kis kő szerkezetbe fektették bele az újszülött Úr Jézust. És vannak itt tárgyak. A korból ismert tárgyak, egy kés. Egy kés, amit talán József arra használt, hogy az újszülött kisbabának elvágja a köldök zsinórját. Mécsesek, amik azért volnak megtöltve olajjal, hogy világítsanak. Nyilván Józsefnek a tarsajában van egy kis bőrtartó, vagy valamiben olaj, vagy kér kölcsön valahonnan, és jól lehet, valószínűleg van egy kis ütött kopott kis mécses tartója is, hiszen este világosságra van szükség. És egy vizes korsó, hiszen inni kell, a szülő asszony meg kell mostatni, meg a kisbabát is. Ott fekszik tehát egy kisbaba, egy kővájúban, a pásztorok már elmentek, csöndben és ég a mécsese Józsefnek, a kisbabát meg kellett szoptatni, és tisztában is kell majd rakni. És egy olyan szép, idillikus képnek tűnik, és nyilván, hogy mindazok, akik azt gondolják, hogy az Úr Jézus Krisztus élő személy volt, azok el is fogadják, hogy valószínűleg így történt. Ugyanakkor mi tudjuk, hogy ennél sokkal többre kell tekintenünk, mert az a kis baba, aki ott fekszik, frissen születve, bepújjába, tisztába rakva és megszoptatva, az Istennek a fia. Ahogy azt a Jézsaiásban olvashatjuk, mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Ő fekszik ott a jászolban bepójálva. És erről beszélünk, és arról, hogy az ő személye az, amin keresztül szemlélhetjük a történelmet, és, aminek, és az ő tanítása az, amin keresztül alkotunk véleményt, akkor nyilván tovább kell lépnünk. És az Úr Jézus Krisztus születése után 33-ban is el kell mennünk. Úr Jézus Krisztus születése után 33-ban vagyunk, és Jeruzsálemet éppen elhagyja egy katonai menetoszlop, él egy olyan szekér, ami látható ezen a domborművön, amelyben a helytartó és a felesége ül. Kocsikáznak el Jeruzsálemről, mert lezajlott a nagy ünnep, volt némi rendbontás is, vonulnak vissza Cézáreába, piros nyíl mutatja, hogy hova, hát ott van Poncius Pilátus székhelye. Zörög a szekér, menetelnek mögötte a katonák, ezek nem légionáriusok, hanem auxiliáris katonák. A római hadseregnek ugyanis két nagy része van, vannak a légiók, és vannak az auxiliáris seregek, ezek a segédcsapatok, ők is kemény férfiak és jó harcosok, ők nem római polgárok, őket a teljes jogú más rangú polgárok közül sorolják, különleges katonai egységek vannak közöttük, mint a középen látható kis figura, aki egy íjász, vagy a lovasság, vagy éppen a lándzsás gyalogság. Ők minden hadjáratban részt vesznek, összlétszámuk nagyjából a légiók összlétszámával hasonló mértékű. Vonult el Poncius Pilátus, akinek tudásunk szerint 3 kohorcnyi ilyen katona áll rendelkezésére kíséretként, vonul lefele Cézáreába, vannak a katonák és zörögnek a tárgyak a kocsin, meg a katonák zsákjaiba. Ott van egy résztál, vagy egy bronztál, olyan, amin a Szeúzó kincsben is van hasonló, nyilván nem annyira díszes, mert Szeúzó gazdagabb volt, mint Pilátus. Milyen tál ez? Egy kézmosó tál. Általában arra használtak, hogy étkezésre, hogy kezet mossanak benne, vagy tárjanak benne valamit. De ezt lehet másra is használni, tudjuk, hogy Pilátus használta is. Ő, mint a római birodalomnak a helytartója és jogi képviselője ebben a tálban, na, nem konkrétan ebben, de egy ilyen tálban mosott kezet, kijelentvén, hogy ártatlan Jézus Krisztus életének a kioltásában. Egyik katonának a hátizsákjában zörög egy korbács. Egy római korbács, amivel a hadsereget fegyelmezték, vagy vallattak, vagy büntettek. Egy másik katonának a tarsójában zörögnek a dobókockák. Ezt is használták. Sorsot vetettek ott a kereszt alatt Jézus köpenyére. Mindennapi eszköz ez, nagyon sok példány maradt meg belőle, a birodalom szerette régészeti feltárásokból, már akkor szerettek a katonák kockázni. Zörögnek a szögek, és egy kalapács is. Sok mindenre használható táborépítésre, erődítésépítésre és kivégzésre is. Ilyen szögekkel feszítik keresztre a kivégzendőket. És ott van a katonáknak a vállán a lándzsa is, egy harci fegyver, amivel harcolni lehet, főleg lovasság ellen kiváló. Népensége másra is használható. Például meggyőződhet arra, hogy olyan meghalt-e az a keresztre feszített. Tárgyak, amelyek ott zörögnek a vonuló csapatnak a tarsójában, egyszerű eszközök, egy tál, dobókockák, szögek, valahol összehajtogatva az a bizonyos egy beszabott köpeny. És felmerül az emberbe a kérdés, hogy ahogy Dávid talán túllátott azon, amit ott ő tett, és felháborodott Góliátnak az Isten gyalázásán, ahogy Szent Ágoston túllátott, a hétköznapi dolgon is tudta, hogy az a kötelessége, hogy kiváltsa az ott maradottakat, ahogy Kávási Jóburam túllátott az ő sorsán, és elismerte Isten szeretetét felé, olyan túllátott-e itt a rómaiak közül valaki is ezen. Tudjuk, hogy valamelyest igen, mert számolnak róla az evangéliumok, hogy a római százados ott a kereszt alatt megvallotta, hogy ez valóban Isten fia volt. Azt gondolom, hogy azért is jó ezeket így végignézni, és ezen elgondolkodni, és hagyni, hogy ez hasonl ránk, mert ez valamiféle realitását adja ezeknek a dolgoknak, minden mert hogy túl kell ezzel látni. Vagyis, hogy annak a realitását, hogyha ott lettünk volna, és hozzáértünk volna Jézus keresztjéhez, akkor szálka ment volna a kezünkbe. De mi túllátunk ezen, többet látunk, mint ez a százados, tudjuk, hogy a halált feltámadás követi, és tudjuk, hogy mindez miért történt. És amiért történt, az adja lehetővé számunkra a megváltatásunk, hogy keresztényként szemléljük a történelmet. Így jutunk el tehát végül is ahhoz, hogy vannak tárgyak, van a történelem és abban elhelyezett ember, tudjuk milyen pozícióban van, tudjuk mit tett Isten, és van Isten igéje, amelyik eligazít bennünket a mindennapi életünkbe, a hit életünkbe, és ezekben a mindennapi, és mindezek között pedig a történelem szemléletünkbe is, mert tulajdonképpen nem is történelem szemlélet, hanem annak a szemlélés, hogy hogyan szemléljük az időt, amelyben élünk, mi magunk itt a 21. században, és mitől, és hogyan szemléljük azt, hogy az őseink, nagyszüleink, dédszüleink éltek a maguk idejében. Sok ige eszünkbe juthat ennek kapcsán a Bibliából, amik a történelemről szól, vagy ezzel kapcsolatban hozható. Én most mégis kettő igét választottam, ami számomra nagyon döntő volt még hosszú évekkel ezelőtt, amikor a szakmámban megpróbáltam úgy elhelyezni magamat, hogy jó, én régész vagyok, történelemmel foglalkozok, társadalomtudományokkal, de mit gondol erről a Isten igéje? Ismerik a testvérek ezt a két igét, nem újdonság ez. Azt gondolom, hogy nagyon jól szemlélteti, hogy hogyan is tudjuk szemlélni a történelmet. Az egyikben a mennyei atyánk fölhívja arra a figyelmünket, hogy emlékezzünk vissza azokat tettekre, amiket ő tett. Emlékezzünk rá, hogy kicsoda ő, hogy megmondta a jövendőt, és hogy neki van egy terve, és azt meg fogja valósítani. Emlékezzünk, gondolkozzunk a múlton. A másik, látszak, mintha el nem mondan ennek a dolognak, hogy jól lehet igazán, inkább helyre teszi. Abban azt mondja nekünk, ami mennyei atyánk, hogy ne a régi dolgokon emlékezzétek, ne tűnődjünk ezen, mert újat cselekszi, ami ki fog bontakozni. És ha a történelemre visszatekintünk ezekre a példákra, és akkor azt látjuk, hogy ez a kettő együtt és egyszerre végig gondolható. Úgy kell emlékeznünk, hogy ebből ne legyen valami parttalan csapongás, ma sajnos nagyon divatos, valami nosztalgiázás, valamiféle történelmi múlt iránt. A történelmi múlt az megragadható a maga realitásában, és megragadható keresztényként vissza tudunk emlékezni Isten tetteire saját népünk történetében, vagy akár bármilyen történelmi korszakban. Anélkül, hogy elkezdenénk mindenféle fiktív, vagy kevésbé fiktív dolgokon tűnődni, azt emlegetni, azt forgatni. Mert hiszen Isten valóban újat és újat cselekszik a mi életünkben is, és a történelemben is. Hiszen újat cselekedett Saul és Dávid korában is, amikor Dávidot végül is királlyá választották, és Izrael egy dicső korszakát élhette meg Dávid uralma alatt. Újat cselekedett akkor is, amikor Szent Ágoston, vagy Ágoston egyházatja halála után megújította a kereszténységet, és nem hagyta a történelemben elveszni, hogyan is hagyhatta volna persze. Újat készített akkor is, amikor végül is az antikvitás fölbomlott, és egy keresztény Európa kialakult. Újat készített akkor is, amikor a Mohács csata tragédiája jötte Magyarországot, és a reformáció eljött. És a legfőképpen persze újat készített akkor, amikor az Úr Jézus Krisztus eljött, és megváltott bennünket. Láttuk tehát a tárgyakat, és a régész vagyok végül is fejezzük be, ezzel ebből indultunk ki. Láttuk a tárgyakat, amelyek körülvesznek bennünket, mérhetetlen mennyiségben, és használjuk őket. És remélem, talán néhány példából is átvilágolt, hogy túl kell ezen lépnünk, tovább kell ezen lépnünk, és látnunk az embert, és látnunk azon túl a teremtőjét, legfőképpen azt. Remélem, hogy elgondolkoztatók voltak ezek a dolgok, és biztatom a testvéreket, hogyha valamelyik este vacsora közben sajtot vágnak a sajtvágóval, és eszükbe jut ez a kis előadás, akkor vitázzanak vele, gondolják tovább, forgassák a szívükbe, és hogyha ez így lesz, azért legyen egyedül Isteni a dicsőség. Köszönöm szépen a figyelmet.
Megköszönjük szépen az előadást, és gondolom, hogy fogjuk használni a sajtvágót, és mindig szoktunk lehetőséget adni arra, hogyha valaki kérdezni szeretne, akkor még az előadótól lehet. Akkor oda viszem a mikrofont. Én eddig megkérdezhetem egészen pragmatikus kérdés, hogy ebben a vonatkozásban mi haszna van a régészetnek? Hogy miért műveljük a régészetet?
Jó kérdés. Hát igazán, hogy tulajdonképpen szerintem a tárgyakkal való kapcsolatunk az kikerülhetetlen, és érdekel minket, hogy ezek régen hogyan voltak. Igazándiból ez az egyik oldal, a régiség felé való érdeklődésünk és a tárgyaknak egyfajta kulturális értéke. Ez mondjuk egy emocionálisabb megközelítés. Egyszerűen érdekesek ezek a dolgok, hiszen ezért van műkereskedelem például. Ugyanakkor a régészet azért hoz elő olyan tényeket és konkrétumokat, amire építeni lehet. A történelem tudomány ugye alapvetően a írott forrásanyagot dolgozza föl, amit leírtak, illetve dolgozza a képeket, a képjábrázolásokat, amiket a korokban szűkszüzettek, és a régészet meg hozzáadja, amennyire tudja, a konkrét tárgyakat. És ha a történelmet szemléljük végül is, tudományos szempontból ez a három adja össze. Tehát vannak tárgyaink, kérlelhetetlenül ott van egy tárgy, és azt nem lehet akadni, hogy ott van vagy nem ott van, persze, hogyha az jól van dokumentálva. Ott vannak az írott források, ugyanarról a dologról, ha vannak írott források, az őskorból egyre kevesebb van, vagy ott nem maradtak meg. És ebből áll össze a történeti kép, és mivel a történelem felé való szemléletünk az szinte az egész emberiségre jellemzően bennünk van, és szeretjük a múltat szemlélni, ebbe segít igazándiból bele a régészettudomány, gazdagítva az ismeretünket erről. Azonban fontosnak látom, hogy nem szabad abba esni, vagy hibába esnie, hogy a tárgynak a kultusza túlzó lesz, és önmagában csak a tárgyak, azok sokszor nagyon keveset jelentenek. Ezért is igazándiból azt mondom, hogy minden profi régész szükségképpen bevonja ebbe az egész társadalomtudományt, tehát a régészet az a globális társadalomnak a szegmense, hiszen a régészeti tárgyal épp úgy foglalkozhat egy művészettörténész, egy történész, egy kultúrantropológus, de akár szociológiai szempontból, vagy pszichológiai szempontból is lehet, ma már vizsgálják ezeket a tárgyakat. De például mondjuk a mindennapi életnek a növénytermesztés, állattenyésztésnek is csomó olyan adalékot ad hozzá, még bővíti az ismereteket, úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen én hasznosnak tartom. Ami meg ennek a bibliai és hitvédelmi részét illeti, ott meg azt kell tudomásul vennem, amire csak röviden céloztam, hogy igen, vannak olyan tények, amik ott vannak, és le lehet vitázni, akkor is ott maradnak. Mondjuk Pontius Pilátus megemlíti egy felirat, mondjuk most folyik Izraelben egy vita arról, hogy találtak egy cserepet, hogy az most Dávidnak a neve szerepel, vagy nem szerepel, de vannak konkrétumok. Azt mondjuk tudnunk kell, hogy nagyon kevés dologról, főleg a bibliai korszakokból van egyértelmű és világos olyan bizonyíték, amire most mindenki a felemlékezik, és azt mondja, hogy hát igen, akkor neki így kellett lennie. Ebben egy vita van, a keresztény régészek és a keresztény történészek azt gondolom, hogy sok minden bizonyítja azt, hogy mondjuk az Ábrahám történetét nem több száz évvel később írták le, hanem az a történet, amit ott leírnak, és az a kor, amit ott leírtak, az Ábrahám koráról szól, és ez átadódott írásban és szóban, és ez kerül rögzítésre a Bibliába. Tehát ilyen szempontból én végészként óvok attól, hogy a hitvédelmi szempontból túlzottan a tárgyakra koncentráljunk. Fontos, kell, végig kell gondolni, de azt hiszem, hogy soha nem fogunk tudni eljutni oda, hogy minden részletet, pláne a csodákat ilyen szinten végészetileg bizonyítani tudjuk, bár sose lehet tudni, hogy mi kerül elő. Mondjad, Balázs.
Egyrészt mással akartam kezdeni, máshoz hozzászólni, de mint András kollégája, szintén mindenben ugyanazt művelem, tehát ez csak egy kiegészítés, hogy én úgy gondolom, hogy a régészet soha nem fogja a Bibliát bebizonyítani, úgy gondolom nincs is rá szüksége a Bibliának, viszont rengeteg olyan adalékot tud hozzáadni, ami hihetetlen gazdagságba tudja föltüntetni. Pont te hoztad tavaly karácsonykor azt a bizonyos betlehemi történetet, hogy nem teljesen úgy készül, illetve nem teljesen úgy volt, hogy ugye a romantikus képzelgésben eddig volt, meg ismerjük a képzőművészetből, hanem tényleg, amit Andris is most mutatott, ez a kőbölcső és egyebek, és pont te beszéltél erről, hogy ezért nem úgy nézett ki, hogy szegény Józseféket kipakolták valahova a város szélére egy lebújba, hanem tényleg ez megvolt ennek a módja, és nagyon praktikusan rakták, tehát a kis Jézus a lehető legjobb helyen volt ott abban bizonyos bölcsőben, hogy el tudjanak különülni. És sok minden ilyenre a tudománybiblia, illetve a régészetet én nem is választanám el a korabeli forrásoktól, és a természettudománytól, és a pollenelemzéstől, és minden együtt, mert ezek így együtt adják. Nekem van egy kedvenc példám, hogy miben erősített minket mégis a régészet. Tehát ez tényleg a nagy kérdőjel, hogy onnan közelítünk, tehát Isten oldaláról, tehát én elfogadom, hogy a Bibliában, ami ott van írva, az kész tény, már pedig az kész tény, és ennél pontosabb forrás nincs a világon. És onnan szemlélem a régészeti tárgyakat, akkor ez teljesen más, mint a régészeti tárgyakból próbálnék a Bibliára valamit levonni, következtetést. Nemrég volt, hogy föltárták Jeruzsálemnek a dávidi salamoni városából valami kis fal részletet, és akkor ugye jött a tudomány, hogy hát egész picike város jött ki abból, tehát a rekonstrukciók szerint valami nevetségesen kis város, és akkor ugye mit mond erre a világi tudomány, hogy ez képtelenség, hogy ez a bizonyos város, tehát hogy egy ekkora pincurka város lehetett ugye a nagy salamoni birodalomnak a központja. Ha itt felül közelítjük, akkor ez pont Isten csodája, hogy bizony ez a picike város, ez csak is, tehát ez magyaráz, hogy Isten segítsége nélkül nem lehetett volna, tehát nagyon nem mindegy, merről nézzük, és ha tényleg bennünk van ez az alázat, hogy titkok az Úr, én nekünk megmarad az a néhány tényleg morzsa, amit kijelentett, és úgy próbáljuk beleilleszteni, akkor hihetetlen gazdagság nyílik meg. Tehát tényleg nekem ez a jeruzsálemi várososdi volt az, hogy tényleg, hogy igen, egy ilyen kis város, de Isten mit tud belőle kihozni, és számtalan ilyet lehetne mondani. És egyébként régészetben mindenkinek nagyon ajánlanám Gerhard Krollnak a Jézus nyomában című könyvét, tehát hogyha valaki azt meg akarja tudni, hogy a régészet és egyébként más társtudományok mit tud hozzárakni a Bibliához, ez egy fantasztikus könyv, tehát jól tudom, egy jezsuita atya írta, egy szót, tehát semmi olyan nincs benne, hogy most térd meg, mert jön az utolsó ételhez, vagy bármi, tehát ő nem akar téríteni, és mégis térít, ő egyet tesz, hogy a mai világ számára a tényszerűt mindent végigvesz, veszi a Bibliát, a legjobb kimazsolázása, tehát tényleg mindennek úgy utána megy, és minden tényszerűen, tehát veszi azt, hogy Betlehem. Van, aki ezt tagadja, hogy egyáltalán létezett ez a település, Gerhard Krull szépen megnézi, nem vitatkozunk most ezzel, hogy a Biblia igaz vagy nem igaz, megnézzük, hogy mi van azon a területen. Furcsa módon van egy település, furcsa módon Jézus korában ott éltek, nem mond többet. És ezt így végigviszi az evangélium minden részletén. De tényleg az, hogy Jézusnak a beszédei miért pont ott, miért úgy. És ez mind-mind beleilleszthető tényleg a hétköznapi dolgainkban. Nagyon izgalmas ez a könyv, érdemes elolvasni. Tehát én nem mondom, hogy ettől valaki meg fog térni, de hogyha hiszi és kíváncsi arra, hogy a Biblia hogy történt, tehát hogy még inkább belemenni, akkor sok mindent adhat hozzá. És sok tévedéstől is megóvnak ezek. Bocsánat, túl beszéltem, és még egy dolgot, amit nekem eszembe jutott, egy Gerhard Kroll Jézus nyomában. Többször kiadta ezt már a Szent István Társulat, jó vaskos könyv, de tényleg érdemes egy bibliai történet, egy új szövetségi, nem is új szövetségi, Jézus életéről bármit olvasunk. Érdemes, olyan háttéradatok vannak, de tényleg a geológiától kezdve minden. Szerintem itt a teremben azért többen olvasták, vagy legalább ismerik. És még egy mondatra reflektálnék azért, hogy itt elhangzott Justinianussal kapcsolatban, hogy ő tehetett, amit akart. Istennek van egy akarat, azért azt szerintem fontos hangsúlyozni, hogy történelem emberek által, tehát Isten embereken keresztül is működik, tehát ez nagyon nem mindegy, hogy azért Justinianus mit tesz, az is nagyon is befolyásolja a történelmet, hiszen ha annak idején Ábrahám máshogy lent, akkor talán most nem kéne küzdködni ugye az iszlám állam dolgaival, és nem lenne ennyi nyomorúság a keresztény államnak, és ezt még sorolhatnánk. Ez mindig ott van, hogy igen, Isten akarata, de ott van az ember felelőssége, csak az első ember pára gondoljunk.
Kedves régész testvéreink, ez lenne egy műszaki oldalról feltett, már műszaki logikával megalapozott kérdésem. Nem csak a ti szájatokból, már más előadók szájából is elhangzott, hogy az izraeli nagy királyok létének, tevékenységének az egyértelmű történelmi bizonyítása problémákba ütközik. Helyenként ezek a problémák erőteljesen hangsúlyozásra kerültek. Az én kérdésem az, hogy azok a nagy birodalmak, amelyekkel végül is Izrael nagy királyainak idején határos volt, azoknak a történelmi hagyatékában nem találhatóak megbízható Izraelre vonatkozó följegyzések. Gondolok itt ugye szírekre, asszírekre, babilónokra, még esetleg a távolabb levő médekre, perzsákra.
De igen.
Ja, és Egyiptom persze. Igen,
igen. De az a helyzet, hogy van egy, nem tudom megmondani, hogy fejből annak a fáradnak a nevét, van egy stélé, ami a legkorábbi olyan írott forrás, amelyik Salamonnak, Salamon első vagy második izraeli királyt említi konkrétan, mint legyőzöttet. És a Biblia is leírja ezt. Ő a legkorábbi említés. Itt igazándiból nem a Dávid háznak, a királyainak a sorával van probléma, mert ott már nagyon sok konkrétum van. Már voltak fent feliratok, és valóban, ahogy tetszett mondani, a különböző birodalmaknak a följegyzései megvannak. Érdekes módon a Saul, Dávid, Salamon korszakból maradt fönt viszonylag kevés ilyen. És konkrétan Dávid király korszakából maradt fönt szinte alig. Azért van az, hogy ma európai keresztény és nem keresztény, és érdekes mondom, maguk a zsidó identitás kereső zsidó történészek is vitáznak arról, hogy Dávidnak a személyéről. Többek között van egy olyan felfogás, hogy igazándiból Dávid személye az a mítikus múltnak egy heroikus királya, akitől a ház, a királyi ház leszármaztattatja magát. És itt hasonló, mint ami azt mondanánk, hogy hát Árpád nem valós személyiség volt, vagy nem tudjuk pontosan, de hát az Árpád ház ugye mégiscsak tőle származik. Itt tényleg az a probléma, hogy történészként, meg régészként azt kell tekintenünk bizonyítéknak, hogyha ott például valamiféle konkrét Dávidra vonatkozó dolog kerül elő. Hát egy olyan felirat, egy olyan rétegből, ami a kronológiában Dávid korára datálható, és megemlíti őt név szerint. Vagy egy olyan levél felirat, ami szintén így név szerint megemlíti az uralkodókat. És ugyanaz a helyzet, amit előbb említettem, hogy ha összeállítjuk a kronológiát, és végig gondoljuk, hogy a Biblia hány éveket ír, akkor nagyon szépen össze lehet rakni a környező népeknek, nagy hatalmaknak az időrendjét, és a dávidi háznak az is az időrendjét. És ehhez ráadásul lehet rendelni régészeti rétegeket különböző településeken. Például okáért mondjuk pénzeknek a datálják. És hogyha ezeket nézzük, akkor megvannak azok a rétegződések, azok az épületmaradványok, amelyek a dávidi korra tehetők. És ha most ezekben elő fog kerülni, mert pedig szerintem előbb elő fog kerülni említése Dávidkának, akkor úgymond akkor a világi tudomány is megelégedetlen, mert akkor valóban bizonyítva van. De visszatérjük a kérdésre, tehát van egy pont, ahol aztán valóban már képbe kerül a történettudomány, és a konkrét izraeli királyok ott szerepelnek, egyiptomi, asszír és egyéb feliratokon. Igazándiból ez a Salamont követő első vagy második uralkodónál már megtörténik. Tehát ezt tudom konkrétan mondani, és onnantól kezdve már nincs is vita, hiszen a szorosan egymás követik az izraeli királyok, és megvan róluk a történelmi hagyomány és a kézzelfogható írott és képi forrásanyag egyaránt.
Kicsit személyesebb kérdés, hogy neked van-e kedvenc korod, és ha igen, miért?
Fú, ez undok kérdés. Hát ez nagyon nehéz. Én alapvetően középkoros, Magyarországon a régészet, meg által a régészet tudományt ugye korszakokra osztják. Azt tudni kell rögtön, tehát érdemes megemlíteni, hogy például az őslénytannal nem a régészet foglalkozik, tehát én nem foglalkozom, és nem is tanultam evolúciót, és én nem tudok dinoszauruszt föltárni, mert az nem az én feladatom, az a paleontológusoké, és Magyarországon a régészet tudomány oktatása nem is oktat ilyet. A régészetet ma Magyarországon és egyetlen a világban őskorra, homo sapiens, sapiens megjelenése, úgymond, ha evolúcionista szempontból nézzük, őskorra, ókorra, középkorra bontjuk, és a középkoron belül mi Magyarországon is a Kelet-Európában megkülönböztetjük a népvándorláskort és a középkort. Hiszen itt sokkal több nép mozgott. A nyugat-európai kollégák kora középkornak tekintik a népvándorláskort, és én alapvetően középkoros régész vagyok, tehát az a szakmám, én ezt művelem, de persze a régészet az nem áll meg a középkornál. Hát én egészen konkrétan most például 1900-as években épített történeti kertek maradványait kutatom, tehát ilyen egészen extrém dolgokat, meg én épületeket is kutatok, tehát templomokat, várakat, kastélyokat, és értem szerint egy ember felmenő falakat kutat, az nem is egészen régészet már, de akkor nyilván meg kell kutatnia az 1900-as években kifestett részeket is, meg azokat az ablakokat is, amiket 1900-as években törtek át, nem csak a középkorit. Tehát nem tudom, igazán a középkor az a legjobban, amit művelek, meg ez a korszak, de igazán ilyen iszítően kedvenc korszakot nincsen. Inkább a Biblia régészet izgat igazán engem, és ezzel foglalkozom már évek óta. És mostanában, vagy tényleg, mégiscsak vagyok egy kedvenc korszak, de ez nem régészeti, rendkívül izgalmasnak tartom a 300-as és a 600-as évek közötti kereszténységnek a történetét, tehát a Krisztus után 300 és 600-800 közötti korai keresztény történelmet, azt gondolom, hogy rettenetesen tanulságos a mi szempontunkból, és minden teológiai történetileg is, egyház struktúra történetileg is rettent izgalmas, meg olyan szempontból is, hogy akkor alakulnak ki olyan izgalmas kérdések, mint a képek használata vagy nem használata, a szent kultusz, a szerzetesség, egy csomó olyan kérdés, ami izgat minket, és érdekes látni, hogy ez hogyan formálódik, hogyan vezeti Isten az egyházat, és milyen hatalmas viták merülnek föl, az már külön pikant érdőrnek ezek a viták, ezek gyakorlatilag máig megvannak, de igazándiból az alapok meg ott tették le az egyházatják azokat az alapokat, amiket máig hiszünk és vallunk. Úgyhogy igazándiból ez a korosszak az, ami most engem foglalkoztat.
Ez egy biztatóan jövőre nézve, hogy legközelebb akkor erről fogunk kérdezni. Egy témába hívunk, meg nagyon szépen köszönjük az előadást, és akkor átadnám a szót.
Mondjuk el közösen az Úr Jézusra tanult imádságot, és egy áldást mondok a végén. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten áldását az ézsaiási proféciával hirdetem, a régiek íme beteltek, és most újakat hirdetek, mielőtt meglennének, tudatom veletek. Amen.